Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Egy kis vállalkozásnak van néhány hónapos tartaléka, vagy mondjuk egy évig kitart, és az egy év alatt elmúlt a recesszió, és most már szeretne növekedni. De most már még egy év már nincs. Tehát ezért mondjuk az, hogy, és még egyszer mondom, mi nem támadtuk a Nemzeti Bankot, hanem bekapcsolódtunk a társadalmi párbeszédbe, és elmondtuk, hogy kutatást is végeztünk, több szem többet lát alapon, nagyon komoly kutató csapata van a Nemzeti Banknak, és senki nem kérdőjelezi meg az ő szakmai hozzáértésüket, de mindenki hozzátette a sajátját, a saját kutatását, a saját szempontrendszerét, és elmondtuk, hogy nézzük meg, hogy hát, ha van lehetőség egy picit lejjebb csavarni azt az alapkamatot a kockázat szinten tartásával, és egy kicsit jobban megpróbálni beindítani a gazdaságot, mert még egy évünk, még egy fél évünk ebben a stagnálásban, visszaesésben nincs.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz, üdvözlök mindenkit.
Különleges apropót ad a beszélgetésünknek, hogy egy perccel ezelőtt körülbelül tette közzé a Magyar Nemzeti Bank, hogy hogyan is döntött az alapkamat mértékéről a monetáris tanács, és meglepetésre, nem meglepetésre, erről majd fogunk beszélgetni, de szakítva az eddigi csökkentési ütemezéssel, tehát a 75 bázispontos lépés közzel, ezúttal 100 bázisponttal 9%-ra csökkentették az alapkamat szintjét. Az utóbbi időben sok más közéleti gazdasági szereplő mellett a VOSZ is elég hangos lett, egyre hangosabban sürgettétek a jegybankot, hogy gyorsítson a kamat csökkentés ütemezésén. Ezzel tulajdonképpen beálltatok abba a sorba, amit Parag László vezet másokkal egyetemben. De először a kamat csökkentésről kérdezlek, hogyan fogadjátok ezt a tényleg frissnek számító bejelentést?
Üdvözöljük ezt a gyorsítást, ez egy mérsékelt gyorsítás, de akkor is ez egy jelentős lépés, a 100 bázispont. Hogyha ezt sikerül tartani, és nyilván ez nem csak a Nemzeti Banktól függ, hanem a gazdaság állapotától is függeni fog a következőkben is, akkor el fogunk tudni előbb-utóbb érni egy olyan kamatszintet, ahol igazán beindulhat általánosságban is a hitelezés a magyar gazdaságba. Nagyon fontos, hogy beinduljon. Tudjuk, hogy amikor magas kamat, nagyon magas volt a kamatszint Magyarországon, akkor is például ilyen programok, mint a Széchenyi Kártya program, vagy a Baross Gábor, és voltak más próbálkozások is, mondjuk a Covid-válság után, akkor azok be tudták indítani, illetve életben tudták tartani a KKV-kat, a kis- és középvállalkozói szektort elsősorban, illetve a kiválasztott néhány nagy vállalkozást, például feldolgozóipar, vagy hasonlókra tudok gondolni. De összességében egy magyar gazdaság, egy gazdaság akkor tud növekedni, hogyha általában a forráshoz jutás az megfelelő, hiszen nem elég önmagában egyes vállalkozói csoportoknak a hitelezését életben tartani, hanem általában kell élénkíteni a gazdaságot. Ugye ez a magas kamatszint, ez egyértelműen a szörnyen magas és tragikusan magas infláció miatt alakult ilyen magasan. Az infláció viszont zuhanó repülésben van, ugye a 20%, vagy az egy évvel ezelőtt még 25% fölött volt januárban, februárban. Az infláció most pedig 4% alatt van. Ugye ennek az ütemét nem követte megfelelően az alapkamat szintjének a csökkenése, ezért ösztönöztük mi is azt, vagy azt kívántuk, illetve azt javasoltuk természetesen óvatosan a Magyar Nemzeti Banknak, hogy vizsgálja, és amennyit tud, amennyit jónak lát, tegyen meg mindent, hogy a kamatszint visszatérjen a piaci.
Mert a VOSZ szerint mi lenne az indokolt kamatszint egy 3,8%-os infláció mellett?
Hát az alapkamat mindenképp 5% alatt kellene legyen, ugye erre még jönnek a kamatfelárak, és akkor egy ilyen piaci hitelezés az be tudna indulni. Azt látjuk egyébként, hogy mind a retail üzletekben, tehát mondjuk a magánszemélyeknél, a nem is a fogyasztási hiteleknél, de mondjuk ami nagyon lényeges az építési célú vagy lakáscélú hitelezésnél egy 5% körüli bruttó kamatszint, de a kisvállalkozásoknál is egy 5% körüli bruttó kamatszint az, amin bátran fölvesznek hitelt. Tehát mind a vállalkozások, mind a lakosság, tehát ez a belföldi kereslet, a belföldi fogyasztás, ez ezen a szinten tud beindulni. Na most, hogy ennek ne legyen nagy társadalmi költsége, tehát ne a kamattámogatást tartsa életben a hiteleket, ezért minél előbb azt szeretnénk, hogyha ezen az 5% szint alá kerülne az alapkamat, és akkor e fölött ugye még a bankoknak is lenne egy olyan kamatmarzsa, ami kitermelhetővé válik.
Ez az elvárása a VOSZ-nak, de ez az nem eltántorító érv, hogy egyrészt az infláció idei lefutása az valahogy úgy fog kinézni, hogy az év elején viszonylag alacsony a bázishatások miatt, de aztán megint emelkedni fog valamikor az év közepe második felétől számítva. Másrészt pedig minden elemző arra figyelmeztet, hogyha túlszalad a jegybank a kamatcsökkentés ütemezésével, gyorsításával, az viszont a forint árfolyama fogja megsínyleni. Ebben a pillanatban valahol 389-390 között mozog a forint, de mondom, nagyon friss a bejelentés, tehát még nem látjuk pontosan, hogyan fog reagálni erre a piac, erre a 100 bázispontos csökkentésre. Szerinted a gazdaság szempontjából, a vállalkozások szempontjából milyen mozgástér van a forint árfolyamát illetően? Mennyit bírna el még könnyedén a hazai vállalkozói szektor?
Ugye először is azt szeretném leszögezni, hogy itt nem a jövő hónapban vagy utána, vagy két hónapon belül kell elérni ezt az 5% vagy az alatti alapkamat szintet. Nyilvánvalóan, aki felelősen gondolkozik a vállalkozásokról, és egyébként a magyar gazdaságról, az ilyenben nem megy bele. De most ugye 9% van az alapkamat, hogyha ezt az ütemet sikerül tartani, akkor az év végén tudjuk talán elérni ezt az 5% körüli szintet, főleg, hogyha még lesz egy kis megnyugásra.
Ez 4 hónap, ha 100 bázispontokkal számolunk.
Hát igen, hogyha annyival számolunk, akkor
azt elérnénk.
Hát az igen, nyár elejére elérnénk, hogyha minden így marad, és akkor azon meg is maradhatna. Hát nagyon reméljük, mindannyian reméljük, hogy ez így marad az infláció is, nem fog felugrani 5% fölé az infláció, tehát stagnálni fog ezen a 3-5% körüli szinten, akkor erre van lehetőség, hogyha nyilvánvalóan árgus szemekkel figyeli az MNB ezt, és hogyha be kell avatkozni, vagy pedig lassítani kell a mértéken, akkor lassítani fog. Mi nagyon reméljük, hogy nem lesz erre szükség, és egy beinduló gazdaságnál egyébként pedig, hogy is mondjam, egy növekvő gazdaság az kidolgozza magát, a legtöbb problémát az kidolgozza. Visszatérve a kérdésedre, az árfolyamra, az is nehéz, egy olyan, mint az egyensúlyi kamatszint, hát annál egy nehezebb dolog van megbecsülni, az egyensúlyi árfolyam. Ugye nem is árfolyam célja van elsősorban mondjuk egy nemzeti banknak, hanem elsősorban mondjuk az inflációt figyeli, de mégis, hogyha meg kéne becsüljük, akkor annyit mindenképpen tudnánk mondani, hogy a vállalkozói szféra szempontjából egy 400 forint körüli euró árfolyam, az vélhetően közelebb áll az egyensúlyhoz, mint a 350. Tehát még ezt a 390 körül itt, ami most vagyunk, 380 és 390 forint közötti euró árfolyamon, ezt még nem tartjuk tragikusnak, sőt, hogyha ez egy kicsit gyengülni fog a forint, még egyszer mondom, egy ilyen 400-as körüli szintre, akkor az még segíteni fogja a gazdaságot, még segíteni fogja az exportot, az exportnak az importtartalmát, illetve az importált erőforrásokat, nyersanyagokat, energiát még nem fogja annyira megdrágítani, hogy az ellenkező hatást váltsa ki. Természetesen egy jóval 400 forinttól gyengülő forint árfolyam már zavarokat okozna, de még ez a szint, ez szerintünk még belefér.
Ugye a jegybank monetáris politikájában beállt egy változás a korábbi évekhez képest, amikor tulajdonképpen indirekt módon, de mégiscsak az árfolyam gyengülés vált az egyik meghatározó momentumává a monetáris politikának. Utóbb már úgy áll hozzá ehhez a helyzethez a jegybank, hogy talán mégsem lehet kimutatni egy gyengébb forintnak a gazdasági növekedésre való jótékony hatását. Épp ezért talán érdemes ezzel a doktrínával szakítani, de akkor, ha jól értem, akkor legalábbis a VOSZ által képviselt vállalkozások szerint a gyengébb árfolyam az mégiscsak egy üdvözítő valami a magyar gazdaság szempontjából.
Így van, illetve hát el kell fogadjuk azt, hogy azért a magyar gazdaság kitörési pontjai, vagy növekedési lehetőségei, bárhogy szoktuk fogalmazni, az a beruházás lehet, illetve az export. Na most az exportot fordítsuk meg, egy sokkal erősebb árfolyam azért azt hátráltatná. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy kicsit még a gyengülés irányába elmegy, az még nem okoz komoly zavarokat, és az exportot pedig jelentősen növeli vagy stabilizálja. Hogyha nagyon erősödne a forint, akkor az viszont zavarokat okozna az exportban is. Tehát magánszemélyként én is azt szeretem, hogyha nyáron elmegyek nyaralni, akkor a forintomért jó sok eurót kapok, vagy dollárt, vagy bármi más, de a gazdaság szempontjából egy enyhén gyengülő pálya még ebben az évben az egyensúlyinak mondható. Egyébként pedig a reál felértékelődése a forintnak az elég súlyos volt most az elmúlt időszakban, ami kifejezetten hátráltatta az exportnak a bővülését, úgyhogy van még tere egy normális, visszafogott, egy kis gyengülési pályának szerintünk.
Az feltűnő volt, hogy a VOSZ az utóbbi időben hangosabbá vált a kamatszinttel kapcsolatosan, tehát közleményben, nyilatkozatokban is rögzítettétek, hogy szerintetek nem elég gyors a monetáris tanács a kamatcsökkentés tempóját illetően. Ezzel tulajdonképpen beálltatok Nagy Márton gazdasági miniszter, nemzetgazdasági miniszter, valamint Parag László MKIK elnök mögé, ugye ők képviselték a leginkább ezt a véleményt a nyilvánosságban, ők kritizálták, mondhatjuk tulajdonképpen támadták az MNB-t amiatt, hogy nem elég gyors a kamatcsökkentéssel. Miért éreztétek szükségét annak, hogy ti is megszólaljatok ebben a kérdésben?
Igazán a mi megközelítésünk nem az, hogy beállunk bárki mögé, vagy bárki ellen emelünk hangot, hanem mi hiszünk abban, hogy részt kell venni a társadalmi párbeszédben, és a társadalmi párbeszédnek egy jelentős alakítója a VOSZ is, nem azért, nem önmaga miatt, hanem a mögötte lévő sok tízezer vállalkozás miatt. És úgy éreztük, hogy érdemes beleszállni ebbe az egyeztetésbe. Még egyszer mondom, senki mögé nem álltunk be, és senkit nem támadtunk, hanem elmondtuk, hogy valóban mi úgy látjuk, és hogyha ebben találkozott a véleményünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal, az egy plusz jó dolog, vagy a kamarával, hiszen ezek erős véleményformáló, a kamara ugye ez egy társadalmi párbeszédben azért egy partnerünk, nem csak a Széchenyi Kártya programban, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig hát azért a gazdaságpolitikai alakítója. És hogyha velük sikerül olyasmit megtaláljunk, ami jó a vállalkozásoknak is, akkor nyilvánvalóan kötelességünk beszállni, de akkor is beszállunk, hogyha valamivel nem értünk egyet, akkor is el szoktuk mondani. Még egyszer mondom, itt nem a konfrontáció vagy valaki mögébeállás a lényeg, hanem az, hogy ez egy olyan vita volt, akár a szaksajtóban, de a gazdaságpolitikában is, mert nem mondhattuk azt, hogy ebben nincsen véleményünk, elég határozott véleményünk van, és ez a véleményünk, ez valóban a minisztérium, legalábbis a Nemzetgazdasági Minisztérium véleményével megegyezett, és a kamaráival is, hál' Istennek.
Tehát akkor nem arról van szó, hogy akár a kormány, akár az MKIK részéről érkeztek volna finom vagy kevésbé finom jelzések, hogy a VOSZ-nak is meg kéne szólalni ebben az ügyben?
Mindig van, beszélgetünk egymással természetesen, és szólunk egymásnak, hogy szerintünk ebbe érdemes beszállni. Mi is szoktunk mondani nem csak a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, egyébként a minisztérium is partnerek tekint minket, mint hogy a pénzügyminisztérium is partnernek tekint bennünket. Mi elmondjuk a véleményünket, és csak szeretnék emlékeztetni mindenkit mondjuk a Katával kapcsolatos vitánkra. Ott például pont az ellentétes véleményen voltunk, mint mondjuk a pénzügyminisztérium, sőt, még a kamarával is olykor ellentétes véleményünk volt a Kata problématikával és annak a probléma megszüntetésével kapcsolatban, de mi akkor sem, egyrészt nem személyeskedünk, másrészt azt tartjuk fontosnak, hogy a mi vállalkozói közösségünk alapján véleményét artikuláljuk, és saját kutatásokat is mögé tegyünk, és a legjobb meggyőződések szerint hozzájáruljunk egy optimális döntéshez. Akkor lesz optimális egy gazdaságpolitikai döntés, ami még egyszer mondom, nem fehér és fekete, hanem valahol a szürke valamelyik árnyalata, hogyha minél többen és hát szakmailag hozzászólnak. Úgyhogy mi ehhez tartjuk magunkat most is, ebben a kérdésben is.
Részben már érintettük azokat a szempontokat, amelyek indokolhatták a korábbinál nagyobb ütemű kamatcsökkentést. De mégis, hogyha figyelembe veszük, hogy a januári döntéskor a monetáris tanácsnak mindössze két tagja volt, aki a 100 bázispontos vágás mellett érvelt, és amellett is szavazott, ez talán még fontosabb, a jegyzőkönyv szerint, a többiek pedig a 75 bázispontos csökkentés mellett szavaztak, tartva a korábbi ütemet, hogy mi fordulhatott meg az elmúlt egy hónapban, milyen új releváns információ érkezhetett be, ami ezek szerint a monetáris tanácsot is a korábbi véleménye átgondolására késztethette.
Hát igazán ezt őket kellene nyilván megkérdezni, de nem túl frappáns ez a válasz, én is gondolkodom rajta. Szerintem a vártnál nagyobb inflációcsökkentés, tehát alacsonyabb az infláció, ugye bekerült a toleranciasávba, erre senki sem számított, vagy legalábbis kevesen számítottak. Elindultak az EU-s források is, az ugye ez is egy nagy akadálya volt, nem csak a vállalkozók szempontjából, hanem hogy az egész gazdaság szempontjából, hogy ezek végleg elakadtak, vagy mindig csak ígéretté válik. Azért most megnyílik egy olyan keret, lehetett olvasni is a szaksajtóban, egy 910 milliárdos keret, ugye, amit a felét vállalkozásfejlesztésre, másik felét meg foglalkoztatásbővítésre lehet fordítani, majd nyilván nem egy év alatt, hanem folyamatosan. Tehát azért ezek azok a jelek, ami vagy azok a tényezők, amik gondolom arra késztették a jegybankot is, vagy a monetáris tanácsnak a résztvevőit, hogy merjenek egy kicsit nagyobbat lépni. De még egyszer mondom, azért ez óvatosan, ők óvatosak, és biztos vagyok benne, hogy nem fognak olyan lépést tenni, ami veszélyezteti akár az inflációt, vagy a gazdasági egyensúlynak az elérését, de mégis ezek nem eszkalálódtak tovább a világpolitikai, vagy a háborús események. Tehát azért ezeket, hogyha összerakjuk, akkor bőven volt indok arra, hogy egy picit 25 bázis ponttal gyorsítsanak.
Mindjárt behozok még egy szempontot is, de ha már az uniós támogatások. Hát egyrészt annyi talán korrekciót megérdemel az, amit mondtál, hogy valóban megnyílt egy 10,2 milliárd eurós keret, erről beszéltél.
Igen, 910
milliárd eurós forrás felhasználás kapcsán, de arra az esély, hogy további uniós pénzcsapok nyíljanak meg, jelenleg elég kicsi. Tehát tulajdonképpen azt gondolni, azt várni, hogy akkor most minden problematikus kérdés rendeződött az Európai Unióval, ez eléggé illuzórikus elgondolás. De az új szempont, ami egy friss információ lehetett mondjuk a monetáris tanács számára, az a gazdasági növekedés alakulása. Ugye a KSH kihozta, hogy tavaly az utolsó negyedében lényegében stagnált a gazdaság, pedig volt remény arra, hogy ennél jobb mutatót produkál, és az év egészében pedig egy 0,8-0,9%-os visszaesést kellett rögzíteni. Tehát rosszabb lett az összkép a gazdaság szempontjából, mint amit. Azt hagyjuk is, hogy a kormány 1,5%-os növekedéssel tervezett, mert az már nagyjából a tervezés időszakában lehetetlennek tűnt, de mégis arra talán egy pici esély volt, hogy a null szaldó környékén meg tudunk állni. Tehát ez egy viszonylag friss információ lehetett. Igen. Ez mit üzen a 24-es kilátásokat illetően, és most kicsit túl is lépünk a kamat döntésen. Tehát a vállalkozások a VOSZ szempontjából az, hogy a tavalyi év ilyen rosszul sikerült, ez a 24-es üzleti kilátásokat illetően mit jelent?
Igen, igazad van, ez lehetett még egy nagyon fontos momentum, annál is inkább, hogy az elmúlt években azért a Covid-válság után láttuk azt is, hogy a Nemzeti Bank az közvetlenül is beavatkozott a gazdasági növekedésbe, hát ugye a növekedési hitelprogram az egy nagyon jelentős segítség volt.
Tonna számra öntötte a
Igen, igen, tehát a növekedés, az hiába nem növekedési célja van, a jegybanknak azért felelősen gondolkodott, vagy viselkedett akkor is, és valóban ez egy jelentős lökés lehetett arra, hogy megmerje lépni a kicsit nagyobb gyorsítás irányába ezt a kamatcsökkentést. Hogy mit fog jelenteni? Valóban mi is olyan 0,5-0,6%-ra számítottunk a gazdasági visszaesésben. Ez egy jelentősebb visszaesés sajnos. Nehezebb lesz a kilábalás. Most mondhatnám azt, ezen nem nagyon jó viccelődni, hogy a bázis miatt viszont jó, szép lesz majd a 2025 első hónapjai, mert a bázis az rosszabb. De a viccet félretéve valóban ez egy nehéz kilábalási folyamat lesz. Nem tudom azt sem megállapítani, hogy ebben a 7 éves EU-s tervezési ciklusban hogy fognak alakulni a további pénzek. Valóban jelenleg lehet, hogy az esélyek egy kicsit rosszabbak a további források megnyílásához, de azért lesz nem sokára, azért nyáron lesz egy választás is az Európai Unióban, és a világpolitikai helyzet is azért hónapról hónapra is változhat. Én azt mondom, hogy ez alatt, az 7 év alatt azért még nagyon sok minden történhet, vagy most már talán a hátralévő 6 év alatt.
Azt egyébként mondhatjuk, hogy a korábbi időszakok hoz képest a politikai történések nagyobb hatással vannak a gazdasági történésekre, gazdasági eredményekre, üzleti eredményekre?
Ilyen elemzésünk nincs, de én is így érzem, vagy ahogy beszélgetünk a vállalkozói körökben, ezt lehet érezni, hogy sajnos a gazdaságra rányomja a bélyegét a politikai bizonytalanság, vagy a politikai harcok, küzdelmek, ami nem szerencsés. Mi is próbálunk úgy megnyilvánulni, vagy olyan erőfeszítéseket tenni, hogy amit teszünk, az gazdaságpolitikához ugyan kapcsolódik, de a politikához semmiképpen kapcsolódjon. Hát ezt nemzetközi szinten nehéz elérni.
Amikor legutóbb beszéltünk, nem a Della keretei között, hanem egy másik fórumon, nálatok a VOSZ szokásos negyedéves
VOSZ barométer
publikálásakor, ez január közepén volt valamikor, ha jól emlékszem, akkor már látszott a tavalyi negyedéves visszajelzésekből, ami alapján a VOSZ barométer ugye összeállítódott, hogy ott megnőtt a kockázata annak, hogy rosszabb lesz az a három hónap, mint amit esetleg azt megelőzően várt a kis- és középvállalkozói világ?
Hát a vállalkozói hangulatindex az tovább csökkent a negyedévben, de nem volt olyan jelentős ez a csökkenés. Tehát abból még nem nagyon lehetett látni egyértelmű negatívumokat. Azt persze hozzá kell tenni, hogy ugye az utolsó, ugye, ahogy mondtad is, január közepén jött ez ki, és akkor azt mondtuk, hogy hát januárban azért már egy kicsit optimistább kellene legyen a vállalkozói társadalom, de aztán arra jutottunk közösen, mi is ahogy elemeztük, hogy igazán az adatfelvétel az november közepén történt, és november közepén még nem nagyon látszottak ezek az egyértelmű pozitív jelek. De hát valóban egy kicsit még visszaesett, nem számítottunk arra, hogy jelentősen rosszabb lesz a gazdasági növekedés, mint 0,5-0,6. Minket is meglepett, sajnos ez egy negatív meglepetés.
És ugyan még nem zárult le az első negyed év, de azért valamilyen trend talán kirajzolódott már. Hogyan látjátok most, hogy mi fog majd visszaköszönni az első negyedéves VOSZ barométerben?
Hát olyan nagy elrugaszkodás nem lesz. Arra nem számítok, hogy lényegesen jobbak lesznek az eredmények. Ugye végig az év végig, hogyha nézzük egyébként, visszatérek a Széchenyi kártya programra, ott például a beruházási hiteleknek az igénybevétele az azért csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt időszakban, és én nem hiszem, hogy az is most nagyon, nagyon nagy kiugrás lenne még. Ezen a nem is a kamatszinten, mert ott ugye a kamat az nagyon jó, az egy támogatott kamat, hanem egy ilyen keresleti és gazdasági viszonyok között. Tehát ezért lenne fontos az egész gazdaságot, a teljes gazdaságot dinamizálni, akkor lesznek megrendelések, a kis vagy középvállalkozók akkor fognak bátrabban beruházni, bátrabban hitelt fölvenni, és akkor nőhet meg igazán a fogyasztás is. Tehát hogyha a lakosság is látja, hogy igen, a kamatszint az azért csökken, és a lakáshitel kamatok is egyébként csökkennek, most már azért ilyen 6-7%-okat lehet hallani, de még egyszer mondom, ez az 5%-nak az elérése, ez egy olyan lélektani határ
tudott lenni. Kamatokról mindjárt fogunk majd beszélni, okay. Csak még annyit, hogy ha figyeltük a rész statisztikai adatokat, a gazdaságból érkező információkat, úgy az ipari termelésre vonatkozóan, mint az építőiparra vonatkozóan, akkor azért igazából egy pillanatig sem lehetett kétség a felől, hogy itt bizony recesszió van a magyar gazdaságban. Abból, amit elmondtál, az következik, hogy elképzelhető, hogy inkább a nagyvállalati körben történt valami negatív irányú elmozdulás, ami még mélyebbre lökte a magyar gazdaságot, vagy ez a probléma, ez a kis- és középvállalati körben is jelentkezett, vagy jelentkezhetett ebben az időszakban. Azért fogalmazok feltételes módon, mert van már ugyan adatunk a tavalyi negyedik-negyed évről, de azért igazán részleteiben még nem tudjuk, hogy mi történt ott.
Talán mind a két szféra, ugye duális a gazdaság, a nagyvállalatoknál is lehet, hogy nem érték el azokat az eredményeket, amire ők is számítottak talán. El tudom azt is képzelni, de azt is el tudom képzelni, hogy a kis-középvállalkozói szektor, tehát a hazai vállalkozói szektor, annak még nagyobb recesszióban volt, mint amire számítani lehetett. Mi arra számítottunk, hogy körülbelül ez a nulla és mínusz fél közötti, ahogy haladtunk előre a negyedévekkel, inkább a 0,5%-os visszaesés volt persze reális, és arra úgy gondoltuk, hogy ezért bőven 1% fölött lesz a KKV szektor, és akkor valahol nulla fölött lesz valahogy a nagyvállalati szektor. Lehet, hogy a nagyvállalati szektornál is van egy kis elmaradás. A nagyobb elmaradás az valószínűleg a hazai KKV-ban van.
Mégis valamilyen reményt megalapozhatod, hogy szeptembertől beállt egy fordulat a jövedelempolitikában, ott az infláció csökkenése miatt már megjelent a reálbér, és ez egyre nagyobb mértékű lett, hogy haladtunk előre az időben egészen decemberrel bezárólag. Tehát az sugallhatott valami pozitívat a tekintetben, hogy a növekvő reálbér az majd le fog csapódni például a szolgáltató szektorban, például a kiskereskedelemben, de akár még a termelői szektorban is, de mindenképpen egy fogyasztást, egy keresletet bővítő folyamat indult el szeptemberben, akkor ennek lehet, hogy mégsem volt direkt lecsapódása a kis- és középvállalkozásoknál, akik közvetlen kapcsolatban állnak a fogyasztókkal?
Nem csak ők állnak, ugye, mert a nagyvállalatokban is ugye valaki bolti kiskereskedelemmel vagy fogyasztási cikkekkel foglalkozik.
Csak tettek a KKV-kre van
ilyen rálátás. Így van, igen, bár van természetesen nagyvállalatunk, meg multink is, de a legtöbb túlnyomó része nyilvánvalóan KKV. Én inkább abban ott lenne az igazság, hogy az emberek, vagy mi legalábbis szeretnénk úgy optimisták lenni, hogyha már megjelenik a reálbér, akkor azonnal megjelenik a fogyasztás többet, és nem jelenik meg. Tehát az embereket, a hétköznap emberét azért egy reálbér csökkenés és érte az elmúlt évben. Egész évet nézve, mindenki úgy egész évben gondolkodik, hiszen a munkaadójával is mindenki egy éves munkabérben állapodik meg, vagy a fizetésemelések úgy általában rendesen évente jönnek. Persze a múlt évben volt, aki nagyon sok vállalkozás, nem a kötelezettség miatt, de fél évben is emelt, ha tudott, ha elbírta, akár nagyvállalat is, jellemzően nagyvállalatok is, mert meg kellett tartani a munkaerejüket, és erre inkább áldoztak, mert sokkal könnyebb megtartani egy munkavállalót, mint megszerezni egy újat, ugye ez is egy törvényszerűség. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy egyik napról a másikra nem áll helyre sem a bizalom, sem ez a megtakarítási, veszélyhelyzeti eljárás, amit az embereket érintette. Tehát nehezen áll vissza, nehezen hiszik el, hogy ez egy tartós tendencia lesz, és nehezen bepótolják az elvesztett tartalékokat, az emberek felelősen gondolkoznak, és csak utána fognak jobban fogyasztani. De egyébként a vállalkozásoknál ugyanez a helyzet. Lehet látni, hogy a vállalkozások nagyon sokan mondják, hogy a profitja nőtt a vállalkozásnak, általában persze csak nominális értelemben, és nem reál értelemben, de vannak olyan vállalkozások, akinek reál értelemben is nőtt a profitja, és miért nem ruház be, miért nem költi el, miért nem bővít? Hát azért, mert vár jobb időkre. Tehát amikor gyenge a kereslet, amikor nincsen egy ilyen húzás a piacon, akkor nem fog beruházni, főleg amikor magas a kamatszint, hanem megvárja a jobb időket, amikor lejjebb megy a kamatszint, és lesz valamilyen kereslet. Tehát röviden válaszolva, el kell teljen jó pár hónap ahhoz, hogy elhiggyék a vállalkozások is, meg a magánszemélyek is, hogy igen, érdemes most már vásárolni, mert elmúltak a rossz idők.
No, akkor kamatok, és oldjuk föl azt a szerintem elég jelentős ellentmondást, hogy miközben a jegybanki alapkamat szintje valóban magas volt az elmúlt időszakban, és emiatt számos kritika is érte a Magyar Nemzeti Bankot, hogy ezzel tulajdonképpen hátráltatja a hitelpiac beindulását a magas hitelkamatokon keresztül. Aközben azt látni, hogy a bankok és a kormány együttműködéséből fakadóan részben banki önkéntes alapon, részben más csatornákon keresztül, de jelen volt egy limitált kamatszint, amin keresztül elérhetővé váltak mégiscsak a piaci hitelek. Ugye erre most a legújabb példa, ami februártól azt hiszem májusig tart majd most, egy új kamatmegállapodás a bankok és a kormány között, amelynek az a lényege, hogy az induló, tehát az új vállalkozási hiteleknél a kamat felárnál egy 0%-os mértéket fognak érvényesíteni a bankok, ezzel is limitálva nyilván a hitelköltségeket. Számos más ösztönző program is próbálta legalábbis azt segíteni, hogy elérhető áron jussanak hozzá a vállalkozások, még a nagyon magas alapkamatszint mellett is piaci kamatokhoz, plusz ugye a garantikán keresztül pedig különböző garancia lehetőségekhez is hozzáfértek a kis- és középvállalkozások. És akkor még egy dolgot behozok, hogy múltkor benn volt itt az Erszének a vezére november környékén, aki pedig arra hívta fel a figyelmet, egyben a Magyar Bankszövetség elnöke is, Radován Jelesítyről van szó, hogy elképesztő mennyiségű pénzen ülnek a vállalkozások, tehát a bankbetétben egyébként nagyobb állomány épült föl, mint amekkora a vállalkozások hitelállománya. Ez a pénz is tulajdonképpen rendelkezésre állna beruházásokra, fejlesztésekre, mi egymásra, de inkább bennhagyják, mert magas kamaton pörgött ez a pénz. Tehát hogyha ezt így összerakom egy képpé, akkor azt látom, hogy minthogyha elszakadt volna az alapkamat alakulásától a piac által, a piac számára elérhetővé tett és hozzáférhetővé vált piaci hitelek kamata legalábbis egy kör számára. Uh-huh. Hogy látott ezt?
Azt mindenképpen mi is úgy látjuk, hogy ugye a Széchenyi Kártya program, mondhatnám a többit is, Baross Gábor, de mondjuk a Széchenyi Kártya program, azt jól ismerjük, mert ugye közösen csináljuk a kamarával most már több mint két évtizede, az 2022 után 2023-ban is nagy számokat ért el. Azért elértünk vele legalább 50 ezer vállalkozást, 50 ezer hitelszerződést, és kihelyeztünk, nem tudom, 1500 milliárd forintot, vagy valahogy így a nagyságrend, az ennyi lehet, hogy tévedek, lehet, hogy 1600 milliárdot. Nagyon sok vállalkozás megfordult ebben a hitelezésben, de mégis, ahogy mondtam is, akkor tud igazán egy keresleti piac kialakulni Magyarországon, hogyha mindenki bővít, és mindenki hisz a növekedésbe. Tehát, hogyha a kisvállalkozások egy része hisz benne, de a lakosság már kevésbé, mert hogy ugye a reálbér az eltűnt, és a nagyvállalatok egy része meg kiszorul, és egyébként pedig inkább ül a pénzén, ahogy te mondod, mert olyan magas a reálkamat, hogy hát azért kevés iparág az, ahol mondjuk 10% körüli megtérülés lehet kockázatmentesen elérni, már pedig, hogyha 10% körüli megtérülés lehet elérni, akkor kihasználom azt az egy évet, és addig gyűjtöm az energiát, meg a pénzt, meg mindent, hogy majd azokban az időkben, amikor érdemes hitelt fölvenni, vagy költeni, akkor költök. Tehát hogy ezért nem ellenmondásnak érzem, hanem pont azt érezzük, vagy éreztük, hogy ez a magas reálkamatszint a betéti oldalon, és ez a nagyon magas hitelkamatszint, ez úgy befagyasztotta a növekedést is, meg a hitelpiacot is. A KKV-k túl tudtak élni a legjobbak, tehát ez az 50 ezer, aki hitelszerződést kötött, ők nyilván nem dobták be a törülközőt, de volt, aki bedobta, sokan azért nem bírták a terheket, és hát el kell induljon valahogy a növekedés. Tehát mindenképpen a növekedésnek mindenképpen kulcs szerepe van, fél lábon állva az összes tartalékat felhasználva, egy nagyvállalatnak nagyon sok tartaléka van, sokkal több tartaléka van. Ha vagy ül rajta, nem vagy nem ül rajta, a multinacionálisnak az anyavállalata is segíteni tud, vagy ez az egész hálózata. A kisvállalkozásnak nagyon kevés a tartaléka. A VOSZ barométer, pont említetted, minél kisebb egy vállalkozás, annál kevesebb a tartaléka. Ez egy ilyen tendencia, és hogyha a legkisebbeknek akár csak egy-két hónapos tartalékuk van. Még ne is a legkisebbeket nézzük, a legesendőbbeket, azért egy kisvállalkozásnak van néhány hónapos tartaléka, vagy mondjuk egy évig kitart. És az egy év alatt elmúlt a recesszió, és most már szeretne növekedni. De most már még egy év már nincs. Tehát ezért mondjuk azt, hogy, és még egyszer mondom, mi nem támadtuk a Nemzeti Bankot, hanem bekapcsolódtunk a társadalmi párbeszédbe, és elmondtuk, hogy kutatást is végeztünk, több szem többet lát alapon, nagyon komoly kutató csapata van a Nemzeti Banknak, és senki nem kérdőjelezi meg az ő szakmai hozzáértésüket, de mindenki hozzátette a sajátját, a saját kutatását, a saját szempontrendszerét, és elmondtuk, hogy nézzük meg, hogy hát, ha van lehetőség egy picit lejjebb csavarni azt az alapkamatot a kockázat szinten tartásával, és egy kicsit jobban megpróbálni beindítani a gazdaságot, mert még egy évünk, még egy fél évünk ebbe a stagnálásba, visszaesésbe nincs. Akkor tömegesen mehetnek tönkre a vállalkozások, és egy vállalkozás tönkre megy, akkor elvész a munkahely is, és ezt újra létrehozni az ugyanolyan nehéz, mint egy elveszett munkatársat pótolni. Tehát inkább próbáljunk meg, még egyszer mondom, a vállalható kockázat keretein belül elmenni a falig.
Mely szektorokban volt a legnagyobb a bedőlési arány, hogy látjátok?
Hát nehéz ezt is megmondani, mindesetre sok cikk megjelent egy időben, tavaly felkapták ezt a profitinfláció, meg kapzsinfláció, kapzsiságinfláció kifejezéseket, és nagyon sokan mondták, hogy hát a bolti kiskereskedelmet kell megnézni, hogy hány mennyivel emelkedett az élelmiszer.
Felkapták, azt jelenti, hogy Nagymárton és a jegybank is ezt kommunikálta.
Nem, én azt mondtam, hogy megjelentek ilyen cikkek, nem tudom valahonnan, ahonnan ez elindult, mindenki hozzátett valamit, külföldön is megjelent ilyen cikkek, nem csak Magyarországon van erről szó, hiszen a kapzsinfláció, ez a greedflation, az pont egy angol kifejezés, tehát valahonnan az angol száz világból jött, és megnéztük mi is ezt, hogy lehetséges-e ez. Hát sem a nagy cégeknél, sem a kis cégeknél nem lehetséges. A nagy cégeknél meg lehetett nézni a bérlegüket a 22-es, majd a 23-asra egyébként kíváncsi leszek. Nem lesznek kiugró reál profitok. Lehet, hogy nominálisan nőttek, de a reál profitok biztos nem lesznek az alapüzletákból. A kicsiket meg kell nézni, hogy hány ezer kisvállalkozás ment tönkre. Tehát hogyha annyira jó buli lett volna, most egy kicsit profánul fogalmazva, a vállalkozói lét, és olyan extra profitra tettek volna szert, akkor miért zárnak be tömegesen több ezrével a vállalkozások? Tehát szerintem most röviden fogalmazva mindenkit megviselt ez a eszement kiugró infláció, ami ellen nagyon helyesen fölvette a kesztyűt a Magyar Nemzeti Bank is. Szétzilálta a társadalmat, szétzilálta a vállalkozói szektort is. Nem igaz az, hogy a vállalkozók ezen óriásiakat kerestek és akasztottak, hát akkor nem zártak volna be pont a bolti kiskernél, ahol láthatóak ezek a növekmények, vagy mondjuk az élelmiszerár növekmények. Biztos volt néhány vállalkozás, vagy a vállalkozásoknak egy csoportja, aki nyert rajta, de igazán egy normalizálódó egyensúly felé haladó gazdaság, az akár az inflációt tekintve, akár a kamatszintet tekintve, az úgy mindenkinek jó. És akkor nem egyes kis, úgy mondjam, nem tudom, a helyzetet kihasználni tudó vállalkozó, vagy vállalkozást nyer, vagy befektető nyer, hanem akkor általában mindenki nyer.
Visszatérve a hitelkamatok, piaci kamatokhoz, akkor fogalmazhatunk úgy, vagy próbálom így akkor a dolgot megközelíteni, vagy a kérdést föltenni, hogy tulajdonképpen az alapkamat szintjétől függetlenül rendelkezésre álltak azok az elérhető áru piaci hiteltermékek, ugye a kormányzati beavatkozásokon keresztül is, amelyekkel akár gazdaságosan is lehetett volna folytatni az üzletmenetet, hitelt használva finanszírozási eszközként, de azért nem terjedt el igazából ezeknek az igénybevétele sem, mert hogy a vállalkozások nem látták maguk előtt a jövőt, hogy mire alapozva indítsák el a fejlesztéseiket, a beruházásaikat, ami által még több vevőt tudnak behozni?
Körülbelül erről van szó. Igen. Tehát, hogyha ugye ami végig tragikusan rossz volt az elmúlt évben, és nem volt benne igazán javulás, az a bizonytalanság.
Tehát ha ígérettek volna 2%-os hitelkamatot, akkor is mire vegyem föl, mert nem
mire ruházom be? Tehát, hogyha nincs kereslet, vagy ő nem bizonytalan abban, hogy egyáltalán túl lehet ezt élni, ezt az egész helyzetet, ami kialakult itt Magyarországon, Európában, meg ugye a világon, világnak ezen a részén, ahol most forrongás van, mert van a világnak olyan része, ahol nyugodtabbak a helyzetek, de itt Európában azért nem nyugodt a helyzet. Tehát, hogyha nem bízik ebben egy vállalkozás, akkor nem fog beruházni nullán se. Most kicsit szélsőségesen fogalmazok. Egy magánszemély is, hogyha azt mondja, hogy hát nagyon bizonytalan ez a helyzet, akkor amíg nincs megfelelő tartaléka, addig ő vissza fogja fogni a fogyasztását, akkor is, hogyha visszatér néhány hónapra, és egyébként pedig, vagy néhány hónapon keresztül már visszatért a reálkamat, és szépen gyűlik neki a pénze, még akkor is kitart egy kicsit, még az általános bizalom el nem jön, addig nem megy a beruházás sem. Hát mire ruházom be egy vállalkozást? Még egyszer mondom, hogyha nem biztonságos az, hogy lesz felvevő piaca, hogyha nem csak vásárlók, hanem megrendelők se.
Mit változtat ezen akkor az, hogyha a monetáris tanács 10-9%-ra csökkenti az alapkamatot?
Itt nem csak a hitelezésben segít, hanem a bizalom visszaszerzésében. És ez azt jelenti, hogy most már a Magyar Nemzeti Bank is, meg a gazdaságpolitika is azért egy elég jelentős lépés. Egy 100 bázispont az nagyon jelentős lépés. A 75 is persze jelentős, de ez egy pici gyorsítás jelent. Ez üzenet is, hogy igen, bízunk abban, hogy a gazdaság megerősödik, bízunk abban, hogy ki fogja bírni ebben az évben is jövő sokokat, biztos lesznek sok hatások, de ki fogjuk bírni, és mindenki bízik abban, hogy növekedhet a gazdaság, növekedhet a termelés, a megrendelések. Ez önmagában is egy ugye a VOSZ barométerről beszéltünk, ez egy hangulatindex. Hogyha a gazdasági hangulatot ez javítani tudjuk a nemzetközi tőzsdei világból is, hogyha egy jó hangulat, egy optimista hangulat, akkor jobban mernek lépni a vállalkozások, a beruházók is, és hát az emberek is mernek több embert fölvenni, mernek kicsit többet fizetni. Így hát a belsőföldi kereslet is nőni fog, tehát egy ilyen pozitív spirál elindul, ezért is nagyon fontos ez a plusz 25 bázispont szerintem.
A kormányzat továbbra is 4%-os gazdasági növekedéssel tervez, legalábbis a Nagy Márton féle stáb. Mások kicsit óvatosabbak e tekintetben. Ti a VOSZ-on belül figyelitek ezt, vizsgáljátok ezt, hogy milyen az üzleti környezet, mire számítotok úgy a GDP, mondjuk az infláció tekintetében?
Nehéz. Még mindig nagy a volatilitás, vagy hát nagy a bizonytalanság, de egy ilyen 3-4%-os gazdasági növekedés az benne van a pakliban, mondjuk 2 és 4 között nagyon valószínű. De nem merném azt mondani, hogy a 4 bejön, de az sem, hogy 2-nél kisebb lesz. Uh-huh. Együttműködünk mi is több intézettel, vagy elemző, segítséget kapunk az elemzőktől is, azt hiszem, hogy az Egyensúly Intézet is olyan 3,5 körüli gazdasági növekedést, vagy 3 és 3,5 között itt lőtt be. Velük dolgozunk szorosabban együtt, ők ismerik jobban ugye a vállalkozói kört is, hiszen ő velük csináljuk a VOSZ barométert is. nem lehetetlen a 4%, mi is nagyon bízunk benne, próbáljunk optimisták lenni, de mondom, egy 2 és 4% közötti 3-3,5% körül lehet inkább az a, ott csúcsosodhat a valószínűség.
És egy ilyen felgyorsuló kamatcsökkentés mellett is tartható mondjuk az 5%-os infláció?
Éves szinten szerintem az 5-6% közötti infláció tartható. Az még nem tragikus. Az még kézben, egy 5% körüli infláció az még egy kézben tartott kontrollált inflációt jelent. A 10% fölötti az már nem. A 20% fölötti az pedig egészen, tehát ott valóban határozottat kellett lépni, ez teljesen világos. De mondom, egy 5% körüli infláció az nyilván még nincs benne a célba. Ugye Magyarországon azt hiszem, hogy 3% az inflációs cél, Nyugat-Európában sok helyen 2-2,5%, tehát vannak olyan gazdaságok, ahol kicsit alacsonyabb ez az inflációs cél. Ugye ezt is lehetett hallani, hogy egy magasabb inflációs cél, egy kicsivel magasabb, nem sokkal, kicsivel magasabb, az jobban a növekedést bátorítja.
Erről mit gondolsz erről a felvetésről?
Hát nyilván ez egy nagyon, nincs az erőmben a bölcsek követ, tehát ezt nálam sokkal-sokkal jobb közgazdászok sem tudják megmondani. Én az a kis lépések híve
vagyok.
Én a kis lépések híve vagyok, vagy mi a kisebb lépések, óvatosabb lépések hívei vagyunk, de azt mondjuk, hogy egy 5% körüli éves infláció az még egy kézbe tartott kontrollált inflációt jelent, és hogyha emellé egy jelentős gazdasági növekedés járul egy 4%, és utána pedig lehet tovább lépni, egy picit lejjebb az inflációval, picit tovább a gazdasági növekedéssel, akkor az egy jó pálya lenne, és egy reális pálya Magyarországnak.
Viszont amiről több és alaposabb információtok van, mint a két makromutató, az a bérek alakulása. Erről első kézből származó információitok. Vannak, azt tudjuk, hogy olyan 10-11%-os bruttó átlagos béremeléssel számol például a Magyar Nemzeti Bank 2024-re vonatkozóan, egy 10%-os garantált bér minimum és egy 15%-os minimálbér emelés mellett, így január lezárva, sőt, már tulajdonképpen februárt is lezárva, hogy látjátok tagvállalatoknál, milyen mértékű béremelések valósultak eddig meg?
Hát ez a 10-15% közötti lesz, igen. Amikor a bértárgyalások voltak a tavalyi évben, akkor nagyon sokan elmondták a szakszervezetek részéről, hogy hát, hogyha 10% garantált bérminimum emelés lesz, és 15% minimálbér, akkor a bérszínvonal 15% fölött lesz majd a bérnövekedés, és akkor mennyire elértéktelenedik arányaiban ugye a garantált bérminimum is. Mi pedig azt mondtuk, hogy nem, ez inkább a 10%-hoz lehet közel, hogyha a gazdasági növekedés beindul, akkor elszakadhat tőle a 10-től, de a 15-től nem valószínű. Tehát a 10 és 15 közötti.
Közelebb a 10-hez, ha jól veszem.
Jelenleg úgy látom, hogy közelebb a 10-hez, de hogyha optimisták vagyunk, és ez inkább ez a 4%-os gazdasági növekedés felé mozdulunk el, akkor ez akár lehet jobb is.
Ezek a döntések január 1-ével megszülettek, hatályba léptek a cégeknél, vagy van, ahol csúsztatottan történik a béremelés?
Így van, valahol csúsztatottan, valakik óvatosabbak voltak. Volt olyan is, aki előrébb hozta, tehát olyan is volt, aki, hát még egyszer mondom, olyan is volt, nem kevés, aki...
Ugye vagy a béremelések már decembertől hatályosak.
Így van, és valaki
a
többit is előrébb hozta. Aha. Így van, volt olyan, aki tudunk olyanról is, aki előrébb hozta a többit is, de tudunk olyanról is, aki még kivár és megvárja az előző.
Olyanról is tudtuk, akik mérleket. Mondjuk 3-4-5%-os emelést tudnak maguknak megengedni?
Van olyan is. Van olyan is, aki sokkal kevesebbet
tud. Ágazat specifikus cégek, vagy hát, szort?
Nem, szerintem ez szortan. Uh-huh. Szortan. De ugye azért azt el kell mondjam, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek nem exakt felmérések, tehát nem csináltunk ilyen kutatást, lehet, hogy fogunk is egyébként a következő a következő Vozbarométerből már leadtam, hogy leadtuk, hogy mi legyen még mindig van egy ilyen exkluzív, egy ilyen speciális kérdés, de érdemes lenne egyébként ezt lemérni, tehát azért nincs egy ilyen jelentés szolgált, hogy ne hozzánk lejelentik, hogy mennyi a bér. Ezt gondolom inkább a NAV tudná megmondani, vagy nem tudom, a KSH csinál ilyen megkérdezéseket, de mi is fogunk csinálni. Most, hogy mondtad, ez valóban ez egy jó kérdés lesz, nincs ilyen, de mondom, hallunk ilyet is, olyat is.
Akkor még a VOSZ barométernél maradva és nagyjából a beszélgetés végére érve, újdonság volt a legutóbbi beszámolótokkor, erről is említést tettetek, hogy azon említett tényezők sorában, amelyeket a vállalkozások a negatívumok között sorolnak föl, megjelent a korrupció említése, és első nem volt teljesen tiszta, hogy itt most hogy jön a képbe hirtelen be a korrupció, és ez milyen típusú korrupció, az állam és a vállalkozások közti viszonyrendszerre értendő, vagy akár a vállalkozások közötti viszonyrendszerre, mert azért, ha tetszik, ha nem, ott is jelen van a korrupció, csak kicsit más a módja, a fajtája, a minősége, szóval kicsit magyarázd már el nekünk, meg az hallgatóinak, hogy jön a képbe itt a korrupció. Igen, eddig miért nem volt a képben?
Nyilván eddig is volt korrupció, nem volt az említések között, tehát a leggyakoribb hátráltató tényezők, vagy az üzletmenetet hátráltató tényezők, vagy veszélyek, valahogy ilyesmi kérdésnél merült ez föl. Egyeztettünk mi is az Egyensúly Intézettel is, hogy ez hogy is, ők hogy gondolják, vagy hogy értjük, és ugye abban maradtunk, hogy a korrupciókutatás az egy külön speciális kutatás, tehát akkor lehetne ennek a mélyére menni. Jelenleg valószínűleg itt a kereslet, illetve a megrendelések, tehát vagy a vállalatközi kereslet, ugye ez a megrendelések, vagy a végkereslet, inkább a vállalatközi kereslet visszaesése és szűkülése miatt próbálnak elmenni mindenféle irányba és levegőt kapni, levegőhöz jutni a vállalkozások, és ezért inkább ez egy ilyen gazdasági jellegű korrupció, életben maradni úgy, hogy közben...
Tehát a nagyvállalati megrendelő és a kisvállalati beszállító kapcsolatrendszerében jelenik meg valahol.
Hogy... Valahol itt jelenhet meg inkább. Tehát ez inkább egy ilyen gazdasági jellegű, mint politikai jellegű, de igazán ennek nem mentünk a végére, de ilyen előszokott fordulni akkor, hogyha szűkülnek a piacok, hogyha recesszió van, már pedig most recesszió van, és szűkültek a piacok. Tehát, hogy ez nem kifejezetten, vagy nincs arra bizonyíték, hogy ez politikai korrupció lenne, inkább ilyen gazdasági jellegű. De az, hogy ez fölmerült, ez olyan, mint a körbetartozás. Még nem indult el a körbetartozási spirál, de már fölmerült, hogy bizony nagyon sokan említik, hogy a megrendelőiknek a fizetési morálja az erősen visszaesett, hosszabbodik, a bizonytalanabbá válik, és hosszabbodnak a fizetések. De ezek is olyan jelek, amik nem azt mondjuk, hogy kialakult újra az a több évvel ezelőtti spirál, ez a negatív spirál a körbetartozásoknál, de azért erre érdemes figyelni. Ilyen valahogy ez a korrupció is, hogyha ezt már elkezdik említeni, említés szintjén, akkor most függetlenül attól, hogy ez politikai vagy nem politikai korrupció, erre érdemes figyelni.
Az már baj.
Hogy ez ne, igen, az már baj.
Perlusz László, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.